az egy nagyon fontos politikai skill, és egy nagyon fontos politikai tudás és képesség, hogy, hogy tart valaki egy több ezres nagy gyűlés Debrecenben. Ez az én tudomásom, nem tudom, Kossuth Lajos óta nem sikerült senkinek nagyjából egészében, de az egy másik fajta politikai tudás, hogy hogyan építek olyan pártot, amely mondjuk jelen is van Debrecenben.
Ez itt az elemző, Lakner Zoltán politológussal, a Jelen főszerkesztőjével, én Benyó Rita vagyok. És hát most már tényleg a finishbe fordul a kampány, mert hogy most már le kellett adni az ajánlásokat, úgyhogy tudjuk, hogy kik indulnak meg, hol indulnak meg, hogy ki kire indul rá. És akkor talán kezdjünk ezzel a részével, hogy például Magyar Péteréknek egyrészt volt ugye egy utolsó pillanatos bejelentés, hogy mégiscsak elindulnak az önkormányzati választáson, hogy lesznek megyei listák, amik lettek, aztán visszavonták, hogy lesznek polgármesterek, főpolgármester ugye nem, de olyan polgármester jelöltek, akiket igazából a mai napig nem is láttunk. Tehát nem csak, hogy nem ismerjük őket, de még nagyon információnk sincs róla. Érdemes-e így elindulni a választásnak ezen a részén?
Én alapvetően azt gondoltam akkor is, amikor Magyar Péter először talán a Békés megyei állomásán, ennek az országjárásának először megemlítette, hogy ott lesz megyei lista, és hogy aztán később pedig arról beszélt, hogy akkor lesz máshol is. Én akkor is azt gondoltam, hogy hát egy megyei listának nincsen értelme. Tehát, hogy az a bejelentés is többé-kevésbé már arról szólt, hogy akkor országos lefedettségben próbálnak elindulni az önkormányzati választáson. Szóval, hogy én erről azt gondoltam akkor, hogy ennek persze van értelme, mert ha van egy új politikai erő, vagy egyáltalán van egy politikai erő, amelyik lendületben van, az végül is miért ne használja ki ezt a lendületet arra, hogy minél több helyen a helyi közéletben részt tudjon venni, és erről talán még ma is fogunk beszélgetni, és szerintem ez a következő hónapoknak egy fontos kérdése lesz a Tisza párt megszerveződésével kapcsolatban, hogy csak valahol a tetején lesz Magyar Péter és néhány, vagy akár sok európai parlamenti képviselő, de hogy a helyi politikában hogyan lehet megjelenni és ténylegesen szervezetet építeni, és hogyha résnyire kinyílik az ajtó, akkor azt az ajtót érdemes hát belökni, és minél több szavazatot, illetve mandátumot megszerezni. Akkor is az volt a kérdés, ezt azért merem most mondani itt neked is, mert néhány hét óta én ezt elemző műsorokban elmondom, tehát hogy nem remélem, hogy nem tűnik egy ilyen utólagos okoskodásnak. Tehát, hogyha az ember 19 megyei listával, meg főváros listával számol, és mondjuk csak 5-5 ember van egy ilyen listán, ez rögtön 100 ember, akit ennek a pártnak a nevére kell venni, és hogyha a nevére akarja őket venni, akkor egy olyasfajta, hát ellenőrzési folyamaton nekik keresztül kell menniük, hogy ők teljesen újonnan érkeznek, hogy ők mennyire megbízhatóak, mennyire lesznek alkalmasak arra, hogy ezt az adott pártot képviseljék. Szerintem ez a humán erőforrás probléma, ez a kezdetektől nyilvánvaló volt. Én egyszerűen azt gondolom, hogy ők úgy hitték, hogy ezt meg lehet könnyen ugrani, és talán most úgy tűnik, hogy az derült ki számukra, hogy nagyobb kockázatot vállalnak. Ennyiből lehet, hogy ez egy teljesen őszinte kommunikáció, hogy amit mondtak, hogy ez nagyobb kockázat, mint az, hogy visszavonják a listákat, ami azért persze egy elég szokatlan cselekedet.
De ugye nem csak a megyei listákkal vannak itt kérdések, hanem akkor maradjunk a fővárosnál, ahol viszont biztosan elindulnak, és egyrészt a fővárosi lista, az az EP lista újra hasznosítása gyakorlatilag. Uh-huh. Több olyan jelölt van, amely mind a kettőn megjelenik.
Mondjuk ilyen más pártnál is van. Tehát ilyen a más pártnál lista is van, ez tény,
de itt nem csak lista vezető, szóval hogy itt azért több emberről van szó, illetve ugye olyan polgármesterekről van szó, amit már mondtunk, jelöltekről, akiket nem nagyon ismerünk. Tényleg annyira nehéz egy ennyire népszerűségében fürdőző pártnál viszont nem 100, hanem mondjuk 20 olyan értelmiségit találni, aki nem csak, hogy felkerül egy listára, de akár képviselni is tud egy hát mondjuk ez most megint jó kérdés, hogy milyen értékrendet, és akkor talán erre a fél mondatra is térjünk ki, hogy tudja-e képviselni az értékrendjét, akkor az mit jelent?
Szerintem borzasztó nehéz találni olyan embereket, akik hát ugye többféle szempontnak megfelelnek, tehát nyilván alkalmazkodni tudnak egy pártvezetéshez, egy valamilyen ez esetben formálódóban lévő értékrendhez, van helyi ismertségük, azt lehet róluk sejteni, hogy meg tudnak szólítani választókat, és ugye ezek a jelöltek is akiknek a, ugye a négy budapesti polgármester jelölt, kerületi polgármester jelöltről van szó, akikre utaltál, hát nem is felelnek meg az összes szempontnak, mert igazából ugye, ha jól látom, semmilyen ismertségük nincsen. Valamilyen szempontok alapján, igazából én megítélni sem pontosan tudom, hogy milyen szempontok alapján személyes ismerettségek, ismerősök ismerősei típusú ismerettségek alapján jelölték őket polgármesternek. Valamilyen szempont alapján biztos megfeleltek egy elvárásnak, vagy nem estek túlságosan kívül egy elváráson, talán inkább ez lehet a helyes megfogalmazás. Én mondjuk ilyet még nem láttam, azért ezt azt hiszem a minimum, amit el lehet mondani, ráadásul talán azért bizonyos ellentmondásban is van azzal, amit a Tisza párt, illetve Magyar Péter az EP listás jelöltek kiválasztásánál sokak számára nagyon rokon szemves módon megtett, hogy az egész jelölési folyamatot kinyitotta, tehát pályáztatott, majd a kiválasztott, uh-huh. egy zsűri által kiválasztott jelölteket újra megpályáztatta, hogy melyikük hányadik helyen legyen ezen a listán. Ehhez képest most van tényleg ilyen kalapból előhúzott négy név, akikkel kapcsolatosan, hát nyilván ti is dolgoztatok ezen itt a Szabad Európánál, politikai elemzők is szoktak ezzel foglalkozni, hát megpróbáltunk utána keresni, utána kérdezni, egyszerűen alig lehet kideríteni, hogy ezek az emberek kicsodák, ilyen egy-egy információ van, ami hát így kinyerhető a nem tudom, a Google világából, vagy a politika informális közegének a világából, tehát valóban rá van bízva a választópolgárokra, hogy Magyar Péter ajánlása nyomán tulajdonképpen teljesen ismeretlen jelöltekre szavazzanak, miközben még egyszer mondom, az EP listánál pedig egy ilyen példás, demokratikus, bevonó jelölt kiválasztási folyamat zajlott le.
Na de így is megéri-e akkor elindulni nem csak az EP-n, hanem az önkormányzati választáson is, pláne úgy, hogy ugye kénytelen kelletlen is ellenzéki jelöltekre, sőt több esetben inkumbens ellenzéki polgármester jelöltekre indul rá Magyar Péter ezzel.
Én tovább is azt tudom mondani, hogy a logikát értem, hogy a lendületet fölhasználva minél nagyobb részében legyen ott az országnak. Én inkább abban látom, ugye két probléma adódhat. Az egyik az, hogy ugye a jelzett humán erőforrás problémák következtében emberekről kiderül, hogy hát nem tudom, nem válnak be abban az értelemben, hogy mégsem passzolnak annyira ez a párthoz. Én nem mondom, hogy ez feltétlenül így lesz, csak ugye amennyire adhoknak tűnik ez a kiválasztási mechanizmus, tényleg úgy tűnik, hogy egy pár nap volt rá. Ezzel kockázatot vállalnak, és hogy mondjam, tehát láttunk már széteső, egymásból kiváló, egymással újra egyesülő, újra kiváló pártokat, szóval, hogy ez úgymond jobban átgondolt pártszervezéseknél és megalapozottabb háttérre rendelkező pártoknál is elő tud fordulni. Itt azt gondolom, hogy ennek a kockázata magasabb. A másik egy ilyen a pártszervezés irányát illető furcsaság, hogy van egy politikus, aki szerintem nagyon racionális módon, és láthatóan óriási sikerrel, tehát az ellenzéki közeghez képest óriási sikerrel visz egy országjárást, megmutatva azt, hogy ez nem csak egy ilyen budapesti jelenség, az ő fellépése, majd az önkormányzati választás eredménye az lesz, hogy csak a fővárosi közgyűlésben lesznek képviselői, és a helyi közéletben egy teljesen másféle szervezési stratégiát kell majd folytatni, mert nem tud mondjuk képviselőket prezentálni, akik szervesen, szinte azonnal be tudják vinni a helyben felmerülő követeléseket, a helyi pártszervezetnek a programpontjait az ottani képviselőtestületbe vagy közgyűlésbe, tehát ez egy olyasfajta ilyen egyensúly kibillenés, amivel szerintem pont ellentétes célt határozott meg Magyar Péter a saját pártja számára.
És akkor beszéljünk egy kicsit az értékrendről is, mert nyilván hétről hétre mi is egyre többet tudunk meg, ahogy egyre több nyilvános szereplése van Magyar Péternek arról, hogy mit gondol a világról. És itt van most a debreceni beszéd, vagy itt van a Puzsér Roberttel folytatott majdnem 3 órás nyilvános beszélgetés, amiből most már azért elég sok mindent lehet szerintem tudni. Leginkább azt, hogy egyébként Magyar Péter, aki fideszes volt a saját bevallása szerint, nagyon is fideszes mondatokat és gondolatokat mond el, nagyon sok konkrét szakpolitikai kérdésről is, amit nyíltan vállalt eddig is. De meddig lehet olyan szavazóknak ezeket a mondatokat eladni, akik pedig egészen egyértelműen egész idáig ellenzéki gondolatokat képviseltek? Vagyis mennyire számít egyáltalán, hogy ki mit gondol a világ dolgairól?
talán mi is beszélgettünk arról már eléggé korán, hogy a, főként ugye az a Puzsér beszélgetés is nagyon, nagyon sokat időzött az Európai Unióval, illetve az Ukrajna ellen folyó orosz agresszió kérdéseinél. Tehát ezekkel kapcsolatos kérdéseknél, és én szerintem talán már februárban, de márciusban biztos beszélgettünk arról, hogy, hogy az EU-t illetően egyszerre mondja azt Magyar Péter, hogy csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, meg olyan helyzetet kell teremteni, hogy az uniós pénzek megérkezzenek, és mondja azt, hogy egyébként mennyire rossz dolog, hogy az uniós pénzek képezik a szankciók terepét a Magyarországgal kapcsolatos eljárásokban, hogy az ellenzéki képviselők hibáznak, amikor jogállamisági eljárást kezdeményeznek, és abban a folyamatban megszavazzák ennek az eljárásnak a különböző fázisait.
Hát,
és
vagy hogy a Sargentini jelentés 27 pontjából 25 bullshit, mondja Magyar Péter.
Ami hát ugye az alapja a jogállamisági jelentésnek, vagy a kiinduló pontja, ugye a hetes cikk szerint eljárás azt követően indult meg Magyarországgal szemben, illetve hogy most a Puzsér beszélgetésben is újra elmondta ezt a Magyarországgal szembeni kettős mérce kérdéskört, meg hogy Orbán Viktor azért fordult Oroszország felé, mert hogy 2010-ben Barroso bizottsági elnök nem engedte, hogy nagyobb legyen a költségvetési hiány, és hogy ez igazságtalan volt. Jelzem akkor, ezt megnéztem, akkor az akkori 28 EU tagországból 24 ellen folyt túlzott deficit eljárás, és egyébként például ugye említi Magyar Péter, hogy Olaszországgal vagy Spanyolországgal máshogy járt el az Unió, hát szóval én úgy emlékszem, hogy a görög válság éveken keresztül húzódott, belebukott egy-két kormány, Berlusconi is. Végül a megszorító csomagba bukott bele, ha nem is 2010 nyarán, hanem 2011 novemberében, és Barrosoék alapvetően azért utasították vissza ugye Orbán akkori kérését a költségvetési hiány megnövelésére, mert semmilyen tervet nem prezentált hozzá a kormány, hogy mégis mi lenne ennek az értelme, és hol jönnénk ebben vissza, és ott állt sorba másik 23 ország, amelyik szintén azt mondta volna, hogy de akkor mi is szeretnénk ezt csinálni. Szóval, hogy egyáltalán nem erről volt szó, és hogy amikor mi márciusban erről beszéltünk, akkor is azt mondtam, és ezt tudom most is csak megerősíteni, hogy úgy tűnik, ha van egy érzelmi felfokozottságban a választópolgár, tehát egy érzelmi üzenetre reagál arra, hogy jön valaki, aki másképpen beszél, mint az ellenzéki figurák, akik eddig nem értek el semmit, és ez lehet, hogy igazságtalan velük szemben, de mégiscsak ez, vagy egyes szereplőkkel szemben, de az összkép az mégiscsak ez. Tehát, ha kormánykritikus is vagyok, és ellenzékkritikus is vagyok, akkor ez az emocionális meghatározottság lesz az érvényes, és egyrészt akkor kevésbé lesznek fontosak ezek a tartalmi kérdések, hát nem tudom, szerintem kommunikációs szakon tanítják a különböző, nem tudom, politikusi vitákkal, sőt, akár bármilyen műsorvezetői készséggel kapcsolatban, hogy hány százalék a vizualitás, és hány százalék a mondandó, szóval, hogy ezek meghatározó dolgok, másrészt meg nem tudok másra gondolni erről, azt hiszem, Krekó Péter barátom sokkal többet tudna mondani, hogy én azt hiszem, hogy az ellentmondások azok egyszerűen jellemzik az embereknek a gondolkodását. Tehát megfér egymás mellett az, hogy igen, mi a nyugathoz tartozunk, és az, hogy úgy beleringatjuk magunkat ebbe a jóleső sérelmi tudatba, hogy de minket azért mindig bántani szoktak. És szerintem ez a két dolog elfér egymás mellett a magyar állampolgároknak a fejében. Az egy másik kérdés, hogy ebből milyen politikák következnek, milyen konkrét döntési helyzetek tudnak következni, hogyha majd egy politikus egy olyan szituációba kerül, hogy akár mondjuk a képviselőinek, az ő pártjához tartozó képviselőknek mondjuk konkrétan szavazni kell az Európai Parlamentben egy fontos ügyben, tehát ameddig nem kell szavazatot, vagy egy kormányzati döntést hozzárendelni, addig ezeknek a kimondása és ezeknek az ellentmondásoknak a fenntartása könnyebb. Bizonyos értelme azt kell mondanom, hogy minden politikus arra szokott törekedni, vagy majdnem minden politikus arra szokott törekedni, hogy ameddig erre van módja, addig kihasználja. És hát aztán, hogy hogyan tud megfelelni egy másik féle elvárásnak, amikor meg már valamekkora felelőssége van, az egy másik terep a politikának, ugyanúgy, ahogy, és ez a humán erőforrásra problémára is vonatkozik, az egy nagyon fontos politikai skill, és egy nagyon fontos politikai tudás és képesség, hogy tart valaki egy több ezres nagygyűlés Debrecenben. Ez az én tudomásom, nem tudom, Kossuth Lajos óta nem sikerült senkinek nagyjából egészében. De az egy másik fajta politikai tudás, hogy hogyan építek olyan pártot, amely mondjuk jelen is van Debrecenben. Uh-huh. Ez két különböző dolog. Nem szükségképpen jelenti ez azt, hogy aki az egyiket tudja, az a másikat nem tudja, de az sem következik, hogyha egyik a másikból automatikus, hogyha az egyiket tudom, akkor biztosan tudom a másikat. Ez fog kiderülni a következő hónapokban.
És akkor kicsit térjünk át a többi pártra, mert ugye nem csak Magyar Péter és a Tisza állapotát mutatja meg az ajánlásgyűjtés, de megmutatja az ellenzéki pártok, meg egyébként a Fidesz állapotást is az ajánlásgyűjtés. És hát több meglepő dolog is volt, amellett, hogy például olyan körzetekben is kiderült, hogy mégiscsak, nem tudom én, mondjuk az MSZP ráindul Pikó Andrásra, szóval hogy azért vannak még itt ilyen rejtett bugyrok, amiről azt gondolta az ember, hogy lehet, hogy le van zárva, és nincs lezárva, illetve hogy olyan embereknek is nehézségbe ütközött az ajánlás összegyűjtése, mint mondjuk Juhász Péter, aki országosan ismert politikus, mégis az 5. kerületben úgy tűnik, hogy az a pár száz aláírás sem ment olyan könnyen. Mit látunk az ellenzék állapotáról most így ebben a pillanat felvételben?
Most ugye az a fő üzenet az ellenzék önkormányzati indulásaival kapcsolatosan, hogy jött Magyar Péter és ráindult jelöltekre. Ez végül is ugye csak nyilván, akik érintettek, azoknak nem egy csak. Ez 23 fővárosi kerületből 3-ban történik meg, illetve hát van egy fővárosi listája a Tisza pártnak, ami valóban nagyon meg fogja kavarni az erő viszonyokat. De azért volt például az a példa, amit fölhoztál, azért nagyon fontos, a 8. kerület, ahol hát nem tudom, mekkora gondot fog okozni Pikó Andrásnak, hogy ott vannak MSZP-s, van MSZP-s polgármester jelölt is, és vannak MSZP-s egyéni jelöltek is, igen. Mert hogy azért vannak ilyen szituációk Ferencvárosban, hát a, nem tudom, aki Csepelen kiigazodik, annak tényleg valami külön díjat ajánlanék, ugyanígy mondjuk Egerrel kapcsolatban. Az, hogy Miskolcon ugye hetekkel a kampány előtt a nagyon sikeres és minden újraválasztási eséllyel rendelkező, bocsánat, nem tudom mennyire sikeres, de biztosan nagyon népszerű miskolci polgármester úgy döntött, hogy nem indul újra, vagy az, hogy 5 év alatt Győrben nem sikerült az ellenzéknek egy olyan jelöltet felépíteni, aki versenyképes legyen a visszatérő Borkai Zsolttal szemben.
Akire ugye most a Fidesz megcsinálta azokat a plakátokat, ami Budapesten Karácsony Gergely, tehát Gyurcsány Ferenc van mögötte.
Így van, akit láthatóan a Fidesz a legjelentősebb kihívónak tart, szóval csak azt akarom mondani, és még egy párat tudnánk felsorolni, hogy ezek nem a Tisza pártól vannak. Tehát ezt ez az úgynevezett hagyományos ellenzék magától hozta össze mindenféle Magyar Péteri beavatkozást nélkül. És azért ez jelzi szerintem, hogy milyen állapotban van az ellenzék. Nyilván vannak sikertörténetek, ahol összeálltak az együttműködések, kötőjellel vagy elmaszkolva valamilyen helyi civil szervezet, vagy nem tudom, összefogás ezért-azért, meg együtt ezért-azért név alatt, de hogy hát ezek azok az állapotok, amelyekből én azt gondolom, hogy a kormány kritikus, de az ellenzékre egyre jobban haragvó választópolgárok azt mondták, hogy nem, nekik ebből elegük van, és ezt tessék abbahagyni. És igazából én azt gondolom, hogy a 2022-es választást követően, és ez szerintem nem kell politológusi diploma, hogy az ember lássa, ezek az ellenzéki pártok közötti egyezkedések abból a szempontból teljesen leértékelődtek. Nekik nyilván fontos, meg ezeknek a helyi összerakása nyilván lényeges, hogy kit rak be egy adott helyre, de az együttműködés, az összefogás, meg szétfogás, meg különindulás, meg együttindulás, ezek mind politikai üzenetek, ezek szerintem teljes mértékben kipontozódtak, és az ezekről szóló hírek, amiket nem a sajtó csinál, ezt ugye ezek az ellenzéki pártok csinálják, ezek kifejezetten károsak az ő megítélésük szempontjából, és valójában alátámasztják azt a haragot, ami velük szemben felhalmozódott, és ami miatt például nagyon sokan a Tisza pártot készülnek választani.
Kicsit óvatos vagyok.
Talán még azt érdemes ehhez hozzátenni, hogy közben pedig vannak olyan abban az értelemben mindenképpen sikeres polgármesterek, hogy megőrizték a helyi népszerűségüket, összetudták rakni maguk mögött a helyi választási koalíciót, és közben azt hiszem, hogy sok szempontból, hát ezt nem mondom, hogy nekik kell elvinni a balhét, de hogy nekik azért kell dolgozni most, hogy mindez, amit most az előbb elmondtam, ennek az árnyéka ne vetüljön rájuk, tehát kicsit a saját pártjaik ellenében kell most győzniük, tehát tulajdonképpen ezek a pártok a saját sikeres polgármestereik, egyéni indulóik helyzetét is megnehezítik ezzel.
Ugye nem csak Magyar Péter van országjáráson, de Orbán Viktor is országjáráson van, még hogyha nagyon más a kép, ami megjelenik arról, mint a Magyar Péter országjárásáról. És ahogy követem a mondatait, azért leginkább és 90%-osan nem helyi ügyekre fókuszál Orbán Viktor, hanem mindenhol a béke és a háború pártiság kettős osztatuságára építi a kampányát. Mennyire működik-e a szokásos Fidesz kampány, vagy a szokásos Orbán Viktori kampány úgy, hogy lett ennek egy alternatívája, ami azonnal fotókban is, mozgóképekben is mellé tehető?
Egyrészt van a kampány, másrészt van a mondani való, harmadrészt pedig az, hogy csak azért sorolom el, mert hát te emlékezni fogsz mindegyikre, a harmadik pedig az, hogy végül is kiktől viszel támogatót a Tisza párt. Szóval van ez a kampány, ez a tényleg ilyen titokban zajló kampány. Az én emlékeim szerint 2022-ben is ez zajlott. Tehát úgy kellett, nem tudom, ilyen helyi infók alapján kitalálni, hogy hol lesz jelen a miniszterelnök, és egy adott településen belül
sőt, már 18-ban és 14-ben is én emlékszem, igen, amikor próbáltunk interjú közelbe jutni kampányidőszakban, igen, Orbán Viktorhoz, és az csak így ment, hogyha valahogy kinyomozta az ember, hogy épp hol van.
Így van, és ez azért is fontos, hogy mondod, mert nekem például 2014-ből olyan emlékem is van, akkor sokat jártam ilyen különböző vidéki, ilyen civil, félcivil rendezvényekre, ilyen politikai beszélgetésekre, és én emlékszem arra az időszakra, hogy elmondták az akkori közös listás jelöltek, hogy mennyit változott a hangulat 2010-11-hez képest, akkor, ha kimentek az utcára, akár szó szerint leköpték őket, kiabáltak velük, most oda mennek, mondták 2014-ben, oda mennek a pultjaikhoz, beszélgetnek velük, panaszkodnak, hogy milyen rettenetes a Fidesz. A fideszesek nincsenek kint az utcán, nincsen pultozás, nem csinálnak semmilyen rendezvényt, nem látni őket, lám, nem mernek kijönni az emberek közé, majd 106 körzetből megnyert 96-ot a Fidesz. És ez egy, hogy mondjam, ez egy belém vésődő tanulság, tehát ez olyasmi, amit az ember azt hiszem, hogy meg kell, hogy tanuljon, hogy akkor ezek szerint ők valamit nagyon másképpen csináltak. Igen, van a lista, ami hát... Igen, szóval, hogy amiről azt feltételezzük, hogy nem csak a támogatókat tartalmazza, hanem egy ilyen teljes térképet nyújt arról, hogy egy adott település vagy egy adott háztömb lakói körülbelül milyen politikai szimpátiával rendelkezhetnek.
És van is elég ember, hogy door-to-door kampányt
folytasson. Pontosan, vannak ilyen aktivisták, akik tudnak célzottan menni, többé-kevésbé célzottan menni, illetve vannak olyasfajta rendezvények, ahol mintha inkább az történne, és nekem ez a benyomásom a mostani Orbán országjárással kapcsolatban is, hogy inkább úgy tűnik, hogy a helyi véleményvezéreket, a számukra fontos véleményvezéreket igyekeznek meggyőzni, akik aztán ezeken a személyes csatornákon adják tovább a politikai üzenetet, és erősítik meg jobbára a saját politikai táborukhoz tartozó híveknek az elkötelezettségét. Ez egy teljesen másfajta kampánystratégia, bár hozzáteszem, én ismerek olyan, vagy ismerni vélek olyan ellenzéki polgármestereket is, akik a saját településekön nem kitelepülnek, hanem kiküldik az embereiket, hogy kopogtassanak, beszélgessenek, egy teljesen másfajta módon érintkezve, tehát nem feltétlenül az a jó kampány, ahol nagy üléseket tartanak, meg rengeteg pultozás van, tehát ez egy másik fajta módszer, lehet ez is jó, meg az is jó, de ez egyszerűen egy másik fajta módszer. Szóval én csak azt javasolnám mindenkinek, hogy ezt így könyvelje el magának, hogy nem biztos, hogy abból lehet egyértelmű következtetést levonni, hogy ki mennyiszer megy ki úgymond spontán beszélgetni az emberekkel. A másik az üzeneteknek a kérdése. Hát ez nagyon érdekes, ez biztos, hogy ami történik február óta Magyarországon, az megkavarta a terveket. Tehát az ellenzéki oldalon is, ugye a DK nyilván arra készült, hogy ők fölépítettek egy struktúrát árnyékkormányostól, meg átszívva embereket más pártokból, és hogy ők most így betakarítják a termést. Ebben a kampányban ehhez képest késhegyre menő harcot folytatnak azért, hogy a saját szavazótáboruk intaktságát megőrizzék, és ahelyett, hogy az ország kormányzásáról szóló üzeneteket tudnának megfogalmazni, ugye erre egyedül ők alkalmasak, defenzívában vannak, és arról kell meggyőzniük, úgy érzik ők is, arról kell meggyőzni Molnár Csabának, minden nap van legalább egy fizetett hirdetése ezzel kapcsolatosan a Facebookon, hogy miért ne menjenek el, ne pártoljanak el tőlük szavazók, mert hogy ők az egyedül hiteles politikai, ellenzéki politikai erő. A Fidesznél az van szerintem, hogy ők nagyjából fönntartják szerintem az eredetileg kitalált kampányt. Nekem ez a benyomásom, ez a béke, meg Brüsszel ellenesség, illetve amikor Orbán abban a bizonyos gabonasilóban beszélt arról, hogy ő az első falusi miniszterelnök, ami nyilván nem igaz, ebben az országban kisgazda miniszterelnökök is voltak, akik ezzel jobbára falun születtek, illetve a szakmasztár kiállításon a szakmunkás funkcióknak a szépségeit és fontosságát ecsetelte, ami teljesen rendben van. Szóval ezek voltak az első olyan üzenetek, amikről én azt gondoltam, hogy nem tudom, 3 hónapja először értem, hogy mit csinálnak. Mert persze nem ő az első falusi miniszterelnök, de azzal, hogy a kis településeken élőkhöz, meg a szakmunkás képzettséggel rendelkezőkhöz, vagy még esetleg a szakmunkás alatti iskolai végzettséggel rendelkezőkhöz szól, ezt értem. Ez a Fidesznek a szavazó tábora, és amennyire hát tudunk mit kezdeni a közvélemény kutatásokkal, én azt gondolom, hogy ez a társadalmi osztottság, ez nem szűnt meg, tehát a Fidesz pontosan az idősebb, az alacsonyabb iskolázottságú és a kistelepülésen élő szavazók körében őrizte meg jelentős részben a fölényét, más területeken, fiatalok körében, nagyvárosi közegben pedig például Magyar Péternek az előretörése tapasztalható. Nyilván ezek ugyanazok a választói csoportok, ahol egyébként az ellenzék is kihívást tudott intézni a Fidesszel szemben, és ez azt is hozzá kell tenni, hogy ráadásul ez a fajta társadalmi osztottság, ez még településeken, sőt, településeken belüli lakóhelyi övezetekben is leképeződik, tehát az, hogy nagyobb városokban, a panel lakótelepeken mi történik, vagy egy-egy budapesti kerületen belül, ahol van egy panel lakótelep, ott máshogy szavaznak az emberek, miközben a nem tudom, az elegánsabb városrészekben, akár Budapesten belüli kerületen belül, ugye megtörtént az átrendeződés, hogy a polgáribb, a magasabb iskolai végzettségű rétegek meg egyre inkább elkezdtek az ellenzékre szavazni. Szóval ebből kiindulva ez a falusi miniszterelnök, meg a szakmunkások dicsőségének zengése, ezek olyan lépések Orbán részéről, amelyek hát hordoznak logikát annyiból, hogy hát akkor ő a saját egyébként széles szavazótáborának a megőrzéséért komolyan dolgozni látszik. És akkor itt van a harmadik kérdés, hogy, és nagyon örülök, hogy nem felejtettem el, hogy honnan érkeznek a Tisza párthoz a szavazók. Én nagyon irigylem mindenkinek a magabiztosságát, aki már most meg tudja mondani, hogy majd hány százalékot fog annak kapni a különböző pártok június 9-én. Szerintem elég nagy homályban tapogatózunk, mert azok a közvéleménykutatási adatok, amelyek rendelkezésre állnak, nagyon kevés dologban igazítanak el minket, és én tudom, hogy sok minden múlik az adatfelvételi módszertanon, meg azon, hogy mikor vették föl az adott kérdéssorra adott válaszokat, de mondjuk én pont például a Fidesz esetében nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy hétfő 33, és kedden meg 50, szerdán 45, és csütörtökön visszacsúszik 36-ra. Szóval ez szerintem pont a Fidesz esetében biztos, hogy nincsen ez a legstabilabb szavazótábor. Ez is mozoghat természetesen. Nekem az a benyomásom, hogy 22 nyara óta van egy fokozatos erózió, amit ezek az elmúlt hónapok felerősíthettek, de hogy így cikcakban ugrálna a Fidesz támogatottsága, én ezt egyszerűen kizártnak tartom. Így aztán, amit én felelősséggel vállalni merek, az az, hogy van három párt, a Fidesz, a Tisza párt és a DK, amelyeknek nem az a gondja, mint az összes többinek, hogy nevezetesen az összes többi az az 5%-os küszöb környékén hát kapkod levegőért, vagy már rég alája süllyed. Illetve amit biztosan tudunk, hogy a Tisza párt egy dinamikus növekedésben van. Szerintem nagyjából ezt a két dolgot tudjuk biztosan, és egy ilyen kettő és feledik, hogy a Fidesz nagyon erősen igyekszik fékezni azt, és megakadályozni azt, hogy az ő szavazói elszivárogjanak. De hogy ők most ezt hol állítják meg, nem tudom, 48-nál vagy 41-nél, hát én erre nem mernék válaszolni. Valójában szerintem ez a fő kérdése a június 9-i választásnak. Most van egy medián adatsor, ami ugye annak az volt az egyik ilyen fő kiemelt híre, hogy a 13%-a a Tisza párt szavazóinak a Fidesztől érkezik, ami nem kevés, ugye egy szavazó táboron belül több mint egy tizede a kormánypártól érkezik. Mondjuk ott 24-re mérik a Tisza pártot, hát a 24%-os pártnak a 13%-a érkezik valahonnan, az végül is talán az összes pártot választani tudó szavazó esetében olyan 2-3%-nyi szavazó átevezését jelenti, nem is feltétlenül közvetlenül a Fidesz táborból, hanem a 22-es szavazati magatartás alapján. Ez nem nulla természetesen, de nem is olyan borzasztó sok. Ennek alapján én azt merném állítani, hogy valószínűleg a Tisza párt sokkal nagyobb mértékben rendezi át az ellenzéki oldalt, mint amennyi szavazót le tud csapolni a Fideszről, jelen állás szerint. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy egyrészt ugye azzal is csökkenhet a Fidesz szavazat aránya, hogyha mondjuk a 19-es EP választáshoz képest, hogyha így magasabb lesz a részvétel, és mondjuk ugyanaz a szavazói tömeg egy szélesebb összrészvételhez képest ad majd ki valamilyen arányt. És az sem mindegy, hogy tehát ha azt az esetet feltételeznénk, ami azért nincs, hogy mondjuk nulla szavazó megy el a Fidesztől, akkor sem mindegy, hogy az ellenzéki oldalon mi van. Tehát, hogy az ellenzéki oldalon a legnagyobb párt az 15%-os, és mindenki alatta van, vagy az ellenzéki oldalon van egy 30-35%-os párt. Tehát azért, ha még egyszer mondom, nem hiszem, hogy így van, ha a Fidesz szavazótábora teljesen intakt is maradna, de az ellenzéki oldalon keletkezik egy új politikai blokk, ami nem 35%-ponnyi távolságra van a Fidesztől, hanem csak 10-re, az azért szerintem egy másik fajta politikai térkép.
Kicsit a főpolgármester jelöltekről is beszéljünk. Nekem úgy tűnik, mintha ez most megmutatná azt, hogy valóban mit jelent az, hogyha valakinek van erőforrása. Gondolok itt arra, hogy előzetesen, amikor igazán beindult a kampány, azért mi is beszéltünk arról, hogy Vitézi Dávid egy értelmezhető jó kampányt indított el, ő lehet a kihívója igazából Karácsony Gergelynek, és akkor igazából ugye Szentkirályi Alexandrára eleve sokáig nem is tudtuk, hogy ő az, de mikor kiderült, akkor is sokan legyintettek, illetve még az elindulása után is mindenki azt mondta, hogy úgyis visszalép. Uh-huh. Ez a hangulat egy, mintha megváltozott volna. Kettő, a közvéleménykutatások, amikkel vagy tudunk kezdeni valamit, vagy nem, de azért mégiscsak azt mutatják, hogy van egy vezető Karácsony Gergely, és van egy fej-fej mellett haladó Szentkirályi és Vitézi. És mintha ez egész azt mutatná meg, hogy igen, amikor médiagépezettel, Facebook hirdetéssel, plakátolással tarolni lehet, akkor láthatóvá válik egy jelölt, mint hogyha a Szentkirályi példája ezt mutatná meg, de javíts ki, hogyha én ezt rosszul látom, mintha sokkal jobban szerepelne Szentkirályi, mint amit előzetesen vártak tőle.
Az a helyzet, hogy most ez furcsa lesz talán, amit mondok a hallgatóknak, de igyekszem megmagyarázni, hogy hogy értem. Szóval a Szentkirályi kampány az egy önazonos kampány. Mármint abból a szempontból, hogy hát a Fidesz azt mondja, amit a Fidesz szokott mondani uh-huh. egy kampányban. Nincs különösebb gondjuk ezzel, vagy hogy is fogalmazzak. Gyurcsányozik, karácsonyozik, tényleg hát most, hogy ott kasszálja le a mélegelőt, ahol le kell, ezt én nem tudom megítélni. Tehát olyan dolgokat csinál, amiket a Fidesztől elvárhatnak a fideszesek. Míg szerintem a Karácsony és a Vitézi kampány is küzd bizonyos problémákkal. Egyrészt És ez viszont szerintem összefügg a Tisza párt kérdéskörrel. Zárójel, most már lezárult a jelölési folyamat, tehát bizonyos értelemben tét nélkül lehet erről, vagy csak tét nélkül lehet erről beszélni. Én őszintén szóval én azt vártam volna, hogy a Tisza párt mélyebben elgondolkodik a főpolgármesteri jelölt állításon, részben azért, mert csak egy embert kellett volna találni, és nem hármat, vagy négyet. A fővárosi kerületi polgármester jelölteket illetően, részben pedig hát van egy olyan hangulat, amiben ők tulajdonképpen ezt a nem tudom, kevesebb, mint rendszerváltás, vagy nem tudom, több, mint kormányváltás, kevesebb, mint rendszerváltás üzenetet, ezt most én mondom ironikusan, nem ők használják ezt a formulát, ez a 98-as Fidesz formulát, szóval hogy ezt meg tudták volna jeleníteni. Mert hogy, ugye a karácsony kampánynak már szerintem az a gondja, hogy Karácsony Gergely részben, mint városvezető, részben, mint egy hiteles ellenzéki főszereplő igyekezett ugye a sikertelen miniszterelnök jelölti kampány után megújítani magát. Na, de ez az egész ellenzéki közeg leértékelődött. Ugye erről beszéltünk ennek a mostani adásnak az elején is. Tehát nagy küzdelmeket folytatott, még talán erről beszéltünk múlt év végén, hogy a DK-val akkor hogy jön létre a támogatói megegyezés, és hát most nem biztos, hogy az összes vele szimpatizáló szavazó számára annyira rokonszenves, hogy ő sokat vesz részt mondjuk pártgyűléseken. Mert közben ugye húzni kell a listát, szüksége van, ugye ez is a politikai dimenzióknak az összeegyeztetési nehézsége, hogy persze, én mondhatom azt a szövetségeseimnek, hogy gyerekek, most én nem akarok veletek mutatkozni, na de akkor ki fog alajánlást gyűjteni? Meg ki fog kopogtatni. Tehát, hogy nem tud csak így ilyeneket csinálni egy politikus, tehát én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely most kicsit úgy összepártozza magát egy olyan hangulatban, amikor pont ezeket a pártokat a választóknak egy része nem akarja látni. És a Vitézi kampánynak meg azt hiszem, hogy az lehet most egy dilemmája, nem látom, hogy kezdenének ezzel valamit, tehát ők végigmennek egy trekken, amit elhatároztak, hogy ugye az most a kampány szakaszában a fő üzenet, hogy pártpolitikai megosztottság helyett ugye várospolitika, vagy városvezetés, és bocsánat, nem tudom pontosan idézni, de hogy a pártpolitikai csatározás helyett a városvezetési kompetencia az üzenet. Na de hát most pont egy felfokozott politikai hangulat van, amiben igenis van egy pártpolitikai csatározásra való nyitottság, legalábbis abban az értelemben, hogy akik most vannak, azokat zavarjuk el. És azért az, hogy Vitézi Dávidot ugye Magyar Péter így belenyomta abba, hogy ő is egy fideszes jelölt, ez egy izgalmas dolog, hogy ki fideszes, meg ki nem fideszes, és ezt ki dönti el. Ez ugye azt is jelentette, hogy ha bár ő bizonyos szempontból megfelelne a, nem tudom, Magyar Péter féle elvárásoknak, hogy se nem ez, se nem az, mégsem kapta meg ezt a támogatottságot, és ő ezekkel a valóban létező kompetenciájára vonatkozó üzenetekkel, meg azt gondolom, hogy most úgy alatta van a, nem tudom, a radarnak, a választói ingernek, mert ők most igenis éles politikai üzeneteket fogyasztanak éppen.
És akkor végezetül beszéljünk azért arról is, amilyen magyar és nemzetközi hangulat van itthon, mert hogy ugye az életmenete után egy-két nappal itt volt az iráni elnök, ami egészen meglepő, hogy ezt a nagyon szerény fogalmat Igen. használjam hozzá. És ugye jelenleg is itt van a kínai elnök. És két olyan ország elnökéről tudunk, amely nem biztos, hogy az Európai Uniós választás idején épp a legéletszerűbb. Mit jelent ez, hogy ez a két elnök van itt, még akkor is, hogyha az iráni elnök az nem Orbán Viktor hívására, kérésére és találkozására jött? De a kínai igen.
Hanem egy állami egyetem. Ráadásul egy e-kormány által alapított állami egyetem meghívására van itt, és ő az egyik legkeményvonalasabb az összes valaha volt iráni elnök közül, ráadásul mindez úgy, hogy a magyar kormány kifejezetten jó viszonyt ápol Izraellel és annak jelenlegi miniszterelnökével, Benjamin Netanyahuval. Ugyanakkor azt is érzékelni lehet az elmúlt években, hogy Szijjártó Péter többször a legutóbbi időkben is kapcsolatot tartott az iráni diplomáciával. Jó néhány évvel ezelőtt is még volt olyan nyilatkozata Orbán Viktornak is, hogy nem tudom, iráni békés felhasználású, nem tudom, atomprogramban, űrprogramban részt vennénk. Hát én ezt nehezen tudom másra magyarázni, mint azzal, hogy Irán egyik főszövetségese Oroszország, illetve van egy nagyon látványos Irán és Kína közötti közeledés. Tehát ez a nyugat ellenségei a barátaink típusú külpolitikának az egyik leágazása. Őszintén szóval tényleg nem tudom, hogy lehet ezt összeegyeztetni azzal a Netanyahu barátsággal, fogalmazom így, amit a magyar kormány látványosan képvisel és fenntart. Ez szerintem egyik azoknak az ellentmondása a globális politikai térben nagyon aktív magyar kormánynak, amivel hát egy ponton majd valamit kezdeni kell, ahogyan ugye a Trump lojalitás és a Kína barátság is két olyan dolog, aminek én nem nagyon látom az összeegyeztethetőségét. Én hallottam egy nyilatkozatot egyébként Branko Milanovic közgazdásztól, itt volt Magyarországon, a Partizán készített vele interjút. Ő egy ilyen baloldali ikon, a Milanovic, és ő mondott egy megoldást erre, mert nagyon helyesen kapott erre vonatkozóan egy kérdést, és azt mondta, hogy hát szerinte Trump van annyira pragmatikus, hogyha tud jó bizniszeket kötni Kínával, akkor lehet, hogy letekeri majd a Kína ellenességét, és akkor majd ez így összeegyeztethetővé válik Magyarország számára is. Hát lehet, hogy Magyarország ebben bízik, de hogy ez sikerül-e, vagy így van-e egyáltalán ez a feltételezés mögötti feltételezés feltételezése, tehát valójában inkább az ellentmondás, ami nyilvánvaló. A kínai elnök látogatását illetően, hát én nem vagyok Kína szakértő, de azért ugye ebben az egész globális közegben, ahol még egyszer mondom, a magyar politika nagyon aktív kíván lenni, ugye Kína egy ilyen sokszoros megosztási stratégiát visz, tehát igyekszik nem csak ugye ezt az Amerikával való, hát rengeteg kereskedelmi szál is van, de ugye van egy ilyen hatalmas történelmi léptékű versengés. Közben a nyugati világon belül is vannak eltérő viszonyulások Kínához. Tehát az, hogy Xi elnök elment Párizsba, és pont Párizsba, az ugye bizonyos értelemben ékverés a kicsit Kína barátabb, kicsit Kína ellenesebb nyugati országok között. De még a Kínához nyitottabban hozzáálló országok között is ékverés, bizonyos értem egy fricska Macron elnöknek, hogy és akkor Párizs után meg eljön Budapestre, mint hogyha ezek ilyen egyenrangú felek lennének. Tehát, hogy nem ő az egyetlen Európai Uniós szereplő, akit meglátogat Xi elnök, ráadásul ott volt ugye Ursula von der Leyen is az Elizé palotában, tehát tulajdonképpen az ember azt is gondolja, hogy elintézték az ügyeiket Európával, de nem, tehát eljött Magyarországra is, ahol ugye a kínai ipari jelenlét az nagyon erőteljes, és még innen tovább megy Szerbiába, ami még Magyarországnál is, mostani magyar kormánynál is jelentősebben Kína és orosz barát. És szóval azt kell mondanom, hogy a magyar kormány nyilván tudja, hogy ez a kínai politika, és tevőlegesen hozzájárult ahhoz, hogy ez a nyugat különböző módokon való megosztásának a kínai politikája, ez érvényesülni tudjon. És mindezzel kapcsolatban, és örülök, hogy ez néha szóba jön, állandóan az a kérdés, vagy állandóan annak a kérdésnek kellene fölvetődnie, hogy és egyébként ebben mi a magyar érdek? Mert az, hogy ide jön rengeteg kínai beruházás, ilyen emberek meg olyanok, nyilván nem lehet ezeket sem teljesen egy kalap alá venni, de ugye óriási állami támogatással, ugye erről beszélt korábban Ursula von der Leyen a tavalyi Európai Parlamentben elmondott beszédében, pont aznap is készítettünk egy interjút, hogy az európai versenypozíciókat rontja, hogyha hatalmas állami támogatással előállított termékek érkeznek be az európai piacra, mert azt az árverseny nem tudja ugye lekövetni az európai gazdaság. Na most ehhez képest van egy Európai Uniós ország, amely óriási állami támogatást ad azért, hogy bejöjjön egy Európán kívüli külföldi befektető, aki egyébként ugyanúgy ki fogja vinni, vagy lehet, hogy még úgy abból ki fogja vinni a profitot, mint azok a nyugati cégek, amelyeket ezért a magyar kormány bírál. Plusz ezeknek a tevékenységeknek egy része lehet, hogy hozzá fog kapcsolódni a magyar egyetemi szektorhoz, vagy vállalkozói szektorhoz, de egy része, meg még annál is inkább betanított munka, mint az eddigi összeszerelő üzemek, amelyek más országokból érkeztek. Szóval szerintem a magyar közéletnek igen jelentős részben arról kellene szólnia, hogy ebben mi a magyar érdek, hogy ez miért jó a magyar állampolgároknak, és az, hogy Orbán Viktor ezen a módon helyezi föl magát erre a világpolitikai térképre, ez egyébként milyen előnnyel jár a magyar gazdaság jövője szempontjából, milyen előnnyel jár a magyar oktatás, a magyar munkavállalók, a magyar környezetvédelem szempontjából, és szerintem kínzóan nincsenek válaszok, elfogadható, hiteles válaszok ezekre a kérdésekre.
Na hát remélem, hogy nekünk lesznek majd valamilyen válaszaink hamarosan. Nagyon szépen köszönöm, Lakner Zoltán, hogy itt voltál. Ez volt az Elemző, Lakner Zoltán politológussal és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszont hallásra.